van, szeretett testvéreim. Az utóbbi időben többször és többféle formában hallottam a francia kortársíró és gondolkodó, nevallom őszintén az én szívemet megmelengető gondolatát, amely így hangzik: a 21. század vagy vallásos lesz, vagy egyáltalán nem lesz 21. század. Bevallom, nem szoktam hinni az ilyen emberi jóslatoknak, de ahogy korábban bevallottam, ez valahol mégis megmelengette a szívemet, és hajlok arra, hogy igazat adjak André Malraux-nak, ennek a híres francia gondolkodónak, és pedig azért, mert mindenfajta társadalmi újjászületés, mindenfajta megújulás akkortól tud elkezdeni, amikor egy társadalom lezuhan a mélyre. Egy guruló követ nem lehet megállítani. De az valahol, ha landolt ott a mélyben, a völgyben, akkor újra el kellett azt visszafele gurítani. Nos, én úgy gondolom, hogy nagy fantáziával kellene rendelkeznem ahhoz, hogy még hozzá tudjak tenni valamit ahhoz a romláshoz, ahhoz az elkölcsi dekadenciához, ami ma korunkat jellemzi. Annyira komoly a téma, hogy nem illik játszani a szavakkal, de mégis engedjétek, úgy gondolom, hogy mindaz, ami most van, az egyszerűen alul múlhatatlan. Hogyha alul lehet múlni, az egyenesen akkor a mi tragédiánk. Hát induljunk ki abból, tegyük föl, hogy hát ha Isten úgy gondolja, Isten akaratából mégiscsak igaza lenne André Malraux-nak, hogy a 21. század vagy vallásos lesz, vagy egyáltalán nem lesz. Nos, ha igaza van, akkor az is igaz, hogy ennek a megvalósításához a mindenható Istennek eszköz emberekre van szüksége. Mondom ezt azért, mert Isten sohasem nyúlt be felülről a társadalomba, és nem magától intézte a dolgokat, hanem bármit is keresztül vitt az emberiség történelmén, azt újra használom ezt a csúnya szót, de jobbat nem találok, mindig eszköz embereket használt föl. Gondoljunk csak arra, hogy amikor eldöntette a mi megváltásunkat, a mi üdvösségünket, akkor kiszemelte Ábrahámot, meghívta. Ábrahám lett a választott népnek az atya, a népen belül törzset, a törzsön belül családot, aztán prófétákat küldött, elegészen addig, míg a szüzanyától az első karácsony éjszakáján közénk jött az üdvözítő. Tehát Isten valahogy így intézi a dolgokat, és ha az ő szent akarata az, hogy a 21. század keresztényé legyen, vagy legalább keresztényként megmaradjon, akkor ismétlem önmagam, ilyen eszköz emberekre van szüksége. Ez az ő módszere. Európát sem a felhőkből térítette meg az Úr, hanem egyszerűen jöttek a szerzetes rendek, a bencés rend és a többiek, csavándor népeket szépen letelepítették, megtanították földművelésre, megtanították kertészkedésre, megtanították arra, hogy nem szép dolog elvenni a másét, azt meg kell magadnak termelned, és így tovább. És így vezették el a kereszténységben valami másfajta szintre, valami magasabb, emberhez méltóbb életformára. Ismétlem tehát, ez az Istennek a módszere, hogy eszköz embereket használ. És valójában a ma elhangzott három olvasmány ebben a témakörben mozog. Mind a három szereplő, Ezékiel próféta, Pál apostol, vagy éppen Jézus Krisztus az evangéliumban, népének és a világnak a megváltoztatásán dolgozik. Mindhárman meghívást, küldetést teljesítenek. Mindhárman valaki, vagy valakinek, a nagybetűvel mondott valakinek, Istennek a nevében tevékenykednek. Mindhárman az emberért, az ember jobbá válásáért, az ember megváltoztatásáért küszködnek. És mindhármuknak az életében jelentkezett valami különös dolog, mindhármuknak a küldetése veszélyeket, buktatókat hordoz, rejt magába. És én elmélkedésem második részében ezekre a buktatókra hívnám fel a figyelmet, ezeket a buktatókat próbálnám elmélyíteni, egészen pontosan két buktatót. Az első buktató ebben a folyamatban éppen az, amiről Jézus beszél az evangéliumban. Azt mondja, amiután szembesült a názaretieknek a konokságával, nem törődönségével vagy hitetlenségével, azt mondja, sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és rokonai körében. Ismerték a názaretiek Jézust. Egy volt közülük, az Ásnak a fia, aki 30 éven át tette minden ember által tett hétköznapi életformát. Eljárt a zsinagógába, jelentkezett olvasásra, hétköznap pedig dolgozott. Ez a fiatal ember 30 évesen elment Názáretből, megkezdte nyilvános működését Isten az Atya akaratából, és hazajöttek a hírek. Itt meg ott Kafarnaumban csodát tett. Híre megelőzte őt. És sehogy sem félt bele a názáretieknek a fejébe az, hogy ez a valaki, aki egy közülünk, aki itt velünk dolgozott, velünk járt, az most ilyen híres lett volna, hogy ezt csodákat tud tenni, ő az Isten fia. És hát valahol itt leálltak. De kedves testvérek, ennek a jézusi mondásnak, aminek szó szerint is komoly értelme van, hogy senki sem próféta saját hazájában, van egy másik értelmezhető válfaja is. Amikor a lelkipásztor Isten nevében, itt és most, hogy hajdanán a próféta Isten nevében megszólította a kortársakat, akkor valójában ember szólít meg embert. Ember bűneivel, gyallóságaival, emberi hibáival küszködő ember szólít meg ugyancsak emberi hibákkal, bűnökkel, gyarlóságokkal küszködő embert. Itt két lehetőség van. Vagy meglátjuk a megszólítóban azt a pluszot, hogy őt Isten hívta, Isten állította oda, Isten akarja, hogy ezt ő elmondja nekünk, és akkor alázattal meghallgatjuk a tanítását, elgondolkodunk rajta, megpróbáljuk megváltoztatni az életünket, vagy pedig gőggel szembefordulunk vele, és azt mondjuk, hát mit akar ő? Hát ki ő? Hát hogy már nekünk ilyeneket mondani? Hát ő is ember, ő is gyalló, bűnös ember, na köszönöm szépen, nem kérek a tanítását. Értjük az ellentmondást? És akkor mit tud tenni a szerencsétlen megbízott, meghívott, küldött? Tudja, hogy ő is ember? Ezékiel is tudta, hogy ő is ember? Mindenik tudta, a proféták mindenike tudta, de tudta azt a belső kényszert is, ami Istentől származik, amiről ő nem tehetett. És éppen ezért ütközött nagyon sokszor akadályban, mert hát hogy is van? Ha valaki tetten éri bennünk a bűnt, a rosszat, a megalkuvást, a gyalázatot, esetleg az álszent farizeus magatartás, akkor az számíthat, nyugodtan számíthat a mi ellenszemünkre. Számíthat, mert még mindig könnyebb kimondani az, hogy mit akarsz, ki vagy te, Ahogy mondták a názáretiek is, hogy honnét vetted mindezt? Nem de az Ács fia, vagy ismerjük apádat, ő se volt külön, mint más. Ezért ilyenek meg azt mondták, a lázadó, a pártütő, a kemény nyakú nép, akinek meg volt átalkodva a szíve, hallottuk az olvasmányban, hogy mindenestül ellenszegült ez a nép neki. Tehát hiába volt ő isteni tekintéllyel ott a népek között. Mert szembesülnie kellett. Tehát legtöbbször az isteni fölemelő szó, az isteni többre hívó szó ott téveszt célt. Oda nem ér el, ahová el kellene érnie, akiknek meg kellene változnia, akiknek meg kellene térnie ahhoz, hogy elinduljon valami nagyon szép folyamat, az a folyamat, amire Isten hív. És ilyenkor azt kérdezzük, hogy miért van ez így? Egyrészt azért, kedves testvérek, mert emberek vagyunk. Ilyenek vagyunk mi emberek. Nagyon nehezen tudjuk elképzelni a másikról azt, hogy hiteles. Hogy valóban azt teszi, ami a dolga, és nem magától teszi, hogy az neki kutya kötelessége. A másik pedig az, hogy bántó a fény. Találtam egy ismeretlen orosz költőtől egy bájos kis verset, aminek az a címe a világító bogár. Érdemes, hogy végig hallgassák, mindössze pár sor. Este lett, a régi kert fölött egy sárga arcú lomha vénbagoly, egy Szent János bogárkát kergetett. Hol vagy gazember, piszkos, ronda állat? Most elkaplak, kitátom rád a számot, s körmön közt éplek el, ha megtalálok. És ekkor a bokorban valahol így szólt a kis bogár. Miért te hang? Mit vétettem neked, te vénbagoly? Világít az bitang, szólt a bagoly. Egyetlen egy bűne volt a Szent János bogárkának, hogy világított, és ez idegesítette a vénbagolyt, bagolyt. Nem vagyunk mi is sokszor emberek? Él mellettünk egy tiszta ember, idegesít a tisztasága. Él mellettünk egy vallásos ember, idegesít a vallásossága. Él mellettünk, és lehetne variálni valaki, aki több, mint én, és aki többre hív ezáltal. És én nem akarok fölkapaszkodni, fölállni, hogy az ő szintjére fölemelkedjek, mert zavar a fénye, és mit teszek? Elkezdem megrágalmazni, belekötök, szembeköpöm, leköpöm, lejáratom, csak hogy nehogy külön legyen, mint én. Mit vétettem neked, te vén bagoly? Világít az bitang, szólt a bagoly. Ezen jó lenne elgondolkodni amúgy. És mit tehet ilyenkor a próféta? Akit ismétlem, arra hívott az Úr, arra hívott, hogy többre hívjon, arra hívott, hogy másra hívjon. Mit tehet ilyenkor a próféta? Vagy feladja a hivatását, és ezzel tönkreteszi magát, és egyáltalán nem szolgálja a népét, mert őt a népszolgálatra hívták meg. Vagy pedig teszi a dolgát, és a többit rábízza Istenre. Valójában ezt tette Ezékiel próféta. Népével és népéért elment a fogságba, Babilonba. Jézus sem adta föl, egészen a keresztig ment el. Pál apostol sem adta föl, Péter sem adta föl, elmentek a vérpadig mindannyian népükkel, sok esetben népükért, vagy népükért és sok esetben népükkel együtt. A lelkipásztornak is ez a dolga, népek közt kell maradnia és tennie a dolgát következetesen. Oda kell áldoznia az életét napra készen, apránként, percenként, míg utolsót lobban élete gyertyája. Elérkeztünk a második buktatóhoz. A második buktatóról Pál apostol beszél a korintusiakhoz írt második levelében, ezt hallottuk a Szentleckében. Mert arról van szó, kedves testvérek, akármilyen sok-sok buktatóval van tele az élet, akárhányszor szembesülünk azzal, hogy szinte értelmetlenül kínlódtunk évtizedeken keresztül, azért néha vannak eredmények is. Vannak sikerek. Vannak szinte kézzel fogható, bemutatható dolgok, amelyek munkánk, igyekezetünk nyomán, mint egy termésként ott állnak. És ezek a sikerek esetleg meg is szédíthetnek bennünket. Azt gondolhatjuk, hogy netején még csodát is tudok tenni. És ez esetleg beképzelté, önhitté teheti az eszközembert. Hát újra hangsúlyozom, hogy eszközemberről van szó. Eszközről. És akkor elfelejti ilyenkor az ember azt, amit Pál apostol fogalmaz meg, hogy minden esetben a növekedést Isten adja. A mi munkánk csak az ültetés, a magvetés. Mindössze csak erre szól a küldetésünk. Pál apostol keze munkája és ige hirdetői munkája nyomán egész Kis-Ázsiába gombamódra születtek egyházközségek. A pogányi világot lassan átkezdte gyúrni, formálni, alakítani az evangélium kovásza. És ha valaki elbízhatta volna magát, ő elbízhatta volna magát. Egészen biztos. Mert hát lett volna, amivel dicsekednie. És azt írja, tövis kaptam testembe a sátám angyalát, hogy el ne bízzam magam. Sokat gondolkodtak a magyarázók, hogy mi az a bizonyos tövis, amiről ő beszél. Arra gondolnak a legtöbben, hogy lehet ez betegség, lehet kísértés, lehet üldöztetés. A lényeg az, hogy Pál apostol szeretett volna ezektől megszabadulni, hogy még többet tudjon dolgozni. És maga az, és el is mondja, hogy háromszor kértem az Urat, hogy mentsen meg ettől. És maga az Úr vigasztalja meg. Elég neked az én kegyelmem, mert annak ereje gyöngeségedben lesz teljessé. Magyarán és egyszerűen minél gyöngébb a személy, annál inkább nyilvánvaló Isten ereje, amely benne működik. Be kell vallanom ezt az igét, magam is átértem. Svédben múlt egy éve, amikor fehér vasárnapi a táján Medjugorjéba készültünk, úgy be voltam lekedve, hogy alig tudtam beszélgetni. Kint voltunk Sebestyén Péter atyának az ezüst miséjén, és ott azon gondolkodtam, hogy be kell jelentenem a csapatnak, én nem tudok a csapattal menni Medjugorjéba. Próbálják megoldani nélkülem. Még ráadásul ilyen klímával ellátott autóbusz. 1100 kilométer oda, 1100 vissza. És akkor hallottam a hangot a lelkemben tisztán, hogy elég neked az én kegyelmem. Az én kegyelmem a te erőtlenségeden át fog megnyilvánulni. Állítom, életem egyik legszebb útja volt. Pedig alig volt hangom. Többen voltak velem akkor innen is, tudják. Az Úristen olyan csodálatosan tudja használni a mi gyengeségeinket, mert akkor egyszerűen mindenféle úgynevezett képességünket letesszük, és rábízzuk magunkat az Úrra. Attól kezdve az Úr tevékenykedik. Azzal a szerény eszközzel, ami rendelkezésre áll, de az mindig több, százszorta több, mint az én ügyességem vagy igyekezetem. Elég neked az én kegyelmem. És ez, kedves testvérek, az önök életében is érvényes. Nem látványos dolgokat kell tenni, hanem tenni kell napra készen a fölismert kötelességet, amit kér tőlünk az Úr. És ebben a tehetetlenségben, ebben a gyöngeségben megnyilvánul Isten ereje. Tehát ha azt gondoljuk, és én hiszek benne, hogy igaza lesz Andrej Malraux-nak, megmaradt kereszténynek a 21. század is, de azt nem a mi szónoklataink, azt nem a mi módszertanunk, nem a mi ügyességünk fogja elérni, hanem a mi gyöngeségeinkben megnyilvánuló isteni erő. És nem kell baj nekünk szobrot állítani az utókornak, mert Isten ereje végzi el, amit el kell végeznie. Ebbe az irányba mutat az a vers, amivel beszeretném fejezni elmélkedésemet, egy nagyon mély költemény, egy finn költőnek a verse, akit Bajcsi Cecília fordított magyarra, Herikász Nagisznak a költeménye, így hangzik. Soha ne add el magad. Soha ne add el magad, legyél kiválasztottat keresve, kiválasztott ember. Maradj a szürkék közt az egyszerűekkel. Légy a megalázottaknak barát és fivér. Légy sorsuk és kenyerük fogadott részese. És ne tagadd meg őket utolsó porcikádig. Csak hozzájuk szólj, csak értük állj ki. Légy a némák szája, s a vakok szeme. Legyél por a porban, és a hamuban hamu, az elhagyott vigasza, a magányos reménye, ki mindent odaad, semmit sem veszel cserébe. Örök éhesen az örök éhesnek tanú. Eddig a költemény. Ezekkel legyünk. A megalázottnak barát és fivér, a némák szája, a vakok szeme, por a porban, hamuban hamu, elhagyott vigasza, a magányos reménye, ennyi. És én meg vagyok szentül győződve arról, hogyha mi papok és önök hívek, hitüket gyakorló hívekről van szó, ilyenek tudunk lenni, akkor egészen biztosan keresztény lesz a 21. század. Ebben segítsen meg bennünket, mindannyiunkat a Isten. Amen.